Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 12. szemeszterének 10. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Nagyel János, 1946-ban született Kiskunhalason. Magyar-orosz szakos középiskolai tanári diplomáját Szegeden szerezte a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán 1970-ben. Kiskunhalason tanított a Szilády Áron gimnáziumban, majd 1976-tól oktat a Juhász Gyula tanárképző főiskolán és jogutódjain. Tanársegéd, adjunktus, docens, főiskolai tanár, majd 2000-től egyetemi tanár. Bölcsészdoktori oklevelét is a József Attila Tudományegyetemen vehette át. 1993-ban kandidátusi, és 2005-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét egyaránt Vörös Sándor költői nyelvének elemzésével szerezte, egyre elmélyültebb szövegtani, retorikai és stilisztikai megközelítése révén. A Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált 1999-ben. Oktató munkáját a mai napig a Juhász Gyuláról elnevezett karon végzi. Többszöri meghívásra oktatott a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán, Kolozsvárott a Bábesbújai Tudományegyetemen, legutóbb 2008 tavaszán a Selye János Egyetemen, a szlovákiai Komáromban. Nyugati tanulmányúton járt a belgiumi Mansban 1996-ban és a franciaországi Strasbourgban 1999-ben. Szakmai pályáját nyelvművelő előadásokkal és cikkekkel kezdte. Szintaktikai, majd szövegtani témájú írásait a Szemiotikai Szövegtan, a Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvőr, az ELTE Analiz című idegen nyelvű folyóirat később a Sprachtheorie und Germanistische Linguistik közölte. Vörös konferenciát szervezett 2003-ban a Magyar Írószövetségben. A jubileumi év 2013. áprilisában előadással vett részt a szombathelyi Csöngei Celdömölki konferencián. Júniusban a Széphalmi konferencián, szeptemberben a Petőfi Irodalmi Múzeumban, az ELTE konferenciáján. Tanítványai Proscienta aranyérmet, OTDK első helyezést értek el. A tudományos minősítésben 1996 óta vesz részt. Az Implom József középiskolai helyesírási verseny szakmai vezetője 1988-tól. Nyelvi ismeretterjesztés, a továbbképzések gyakori előadója. Tevékenységéért 1996-ban a Magyar Felsőoktatásért emlékplakettet, 2009-ben Lőrincze Lajos díjat vehetett át. A Magyar Nyelvtudományi Társaság szegedi csoportjának elnöke 2006-tól. Felkérem Nagyel János professzor urat, tartsa meg előadását.
Kedves kollégák, kedves barátaim! Érdekes érzés 5 év múlva újra itt lenni, hiszen a második szemeszterben tartottam Vörös Sándor előadást, most a 12. szemeszter. Igyekszem arra építeni, ami megtekinthető tehát a második szemeszteres előadásban, és új dolgokkal jönni. 5 év hosszú idő a filológiában is, éppen ezért számos olyan eredmény született, amelyek közel hozzák Vörös Sándort, az embert, a gondolkodót, a költőt, elsősorban a költőt. A mai előadáson gondolkodva szerettem volna egy segítőtársat hívni. Ilia Mihály tanár úr ígéretet is tett rá, hogy lehetőségei szerint el fog jönni, sajnos mostanáig nem érkezett meg. Engedjék azonban meg, hogy megidézzem őt Vörösnek azzal a versével, amelynek az a címe, hogy Levél Szegedre, és ez a levél így kezdődik, kedves barátom Ilia Miska, a tápai szatyornak mi a titka? Az érdeklődők elolvashatják a szöveget, éppen ezért, ha gondolják, most megmutatjuk azért bevezetésnek, Vörös Sándor. Nem, mintha nem látták volna, de az Ilia tanár úr számára tettük bele, hogy ez látható legyen, amíg ő beszél a költőről. Nos, mint látják, 1913. június 22 és 2013. június 22 között telt el az a bizonyos 100 esztendő. A szegedi Vörös Sándor Általános Iskola tanulói ebből az alkalomból Káhigy Károly forgalmi igazgató és Dobos János iskolai igazgató szervezésében vörös verseket mondtak azokon a buszokon, amelyek az iskola tájékán járnak. Engedjék meg, hogy mindenek előtt egy bejátszással az egyik tanulót hallgassuk meg. Kérem a bejátszást.
Kedves utasok, éppen ma ünnepeljük Vörös Sándor költő 100. születésnapját. Hallgassák meg egy versét. Rég úgy képzeltem a faiskolát, hogy fatanárhoz jár sok fadiák. Fapacsorokban ülnek valahányan, akár egy közönséges iskolában. De fa 10 percben igazi helyet esznek, fakolbászt isznak, fatejet. Fafiúk robognak fafolyoson, s fakislányok tárgyalnak kuncogón. S el nem árulnák fatitkukat, bármi kíváncsi a fafiúhad. De ha fa estén föl kell a fahold, a fa van, felcseréli a fabolt. Mert azt álmodják, többé sose fák, csupa valódi hús, vér, kisdiák. Bácskai Péter vagyok, a Vörös Sándor általános iskola 3. osztályos tanulója. További kellemes utazást kívánok!
Hát akkor Bácskai Péterrel együtt, kedves valamennyiüknek, nagyon jó 50 perces utazást kívánok. Az a vers, amelyet most említek, és amelyről egy kicsit beszélni fogok, valamilyen módon kapcsolódik ehhez a 100 éves intervallumhoz. Vörös Sándor és az idő kapcsolatáról a decemberi Tiszatájban tetszenek majd tudni olvasni Pál József professzor úr tollából egy nagyon jó összefoglalót. Ennek a témának volt egy konferenciája október 18-án itt Szegeden. Többek között az az idő felfogás is szerepelt, amely ebben a 16 sorban olvasható, de hogy tovább gondolhassuk, kérem, játsszuk be, maga Vörös Sándor hogyan olvassa.
Örök pillanat, mit málló kőre nem bizol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét. Jövője nincs, és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha hal súrolta, s tovalik bent, így néha megérezheted önön magadban Istent. Fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az öröklétet ízleled még innen a halálon.
Engedjék meg, hogy a tartalmi kérdések előtt utaljak valamire. Szeretném, hogyha a hallgatóság egy kicsit belehelyezkedhetne abba a helyzetbe, amelyben ez az előadás zajlani fog. Tudnélik, elég sok szó esik majd a dunántúli nyelvről. Arról a nyelvváltozatról, amelyet a legtöbb dunántúli ember beszél. Örülnék tehát, hogyha jeleznék nekem, mondjuk egyik karjuk feltartásával, azok, akik dunántúli származásúak. Köszönöm szépen, nem túl sokan, de azért vannak a jelenlévők között. Azért kérdeztem ezt, mert az elhangzott sorokban jól hallhatóan az a bizonyos dunántúli T mással hangzó hangzott, most egy kicsit karikírozva, töltő-töltinta, ahogyan szokás az angol fonetika tanításában is utalni rá. Ez a nyelvhegyjel ejtett T-hang jellemző a legtöbb dunántúli beszélőre. Amit még említek, tetszenek látni a sorokban, hogy az e hang evel és fölötte két ponttal van jelölve. Ez az az hang, amelyre nézve, hogyha jó magyar tanáruk volt, akkor már az általános iskolában, de legkésőbb a középiskolában Kodály tanár úrnak azt a szavát megismertette mindenkivel, amely a négyféle lehetőséget adja a kétféle e-nek, magyarul a mentek, azaz mentesek valamitől, a mentek, azaz ők mentek a múltban valahova, ti mentek most, és én mentek ki valakit a bajból. Ez négyféle mentek, 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 mentek. Azt szerint, hogy merre van a zárt e, vagy esetleg mindkettő hang ilyen, négyféle jelentésű szót kapunk. Azért utalok erre, mert tetszettek hallani az olvasásban, illetőleg tetszenek látni az itt lévő szavakban, hogy bizony jócskán szerepel ez az e hang. Még egy megjegyzés. Tessék nézni, a bizol és a múltja szókat aláhúztam, és pedig azért, mert ezek írva is rövid magánhangzókkal vannak. Az egyik esetben szükséges a ritmusban. Mit málló kőre nem bizol, ott a jambusnak, a befejező, a sor végén álló jambusnak, a rövid-hosszú szótagnak szüksége van arra, hogy ne az legyen írva bízol, hanem az, hogy bizol. A másik esetben a múltja sincs kifejezésben, a múltja szóalakban, ha rövidval írjuk, ha hosszúval, utána két mással hangzó áll, és ennél fogva úgy is hosszú a szótag. Tehát ott ilyenfajta ritmikai szerepe nincs, viszont az írásmód jelzi, hogy az a fajta dunántúli anyanyelvjárás működik Vörösben, amelyről a későbbiekben még lesz szó. Nos, hát a nyelvi megjegyzések azok, amelyekre itt utaltam részletezve, illetőleg szeretnék valamire utalni a vers születése című Vörös Sándor doktoriból. Ez kérem szépen 1939-ben íródott, és ez az alcíme szerint Meditáció és vallomás című szöveg lett az, amelynek a megvédésével doktori címet szerzett a Pécsi Tudományegyetemen a szerző. Ebben a szövegben szó esik róla, hogy az alkotás folyamatában a szerzőnek a tudatában nagyon sokféle nyelvi anyag kering, található. Néhol tudatosan, néhol öntudatlanul. Aztán amikor az alkotási folyamatban szüksége van rá a szerzőnek, akkor az agy oda, a megfelelő helyre koncentrálva az energiákat, oda szállítja az éppen szükséges információt. A múlt heti előadásra szeretnék utalni, amikor a művészet kérdéseivel foglalkozó előadást hallották, kedves hallgatóim, és ennek az alkotó tevékenységnek, tehát egyfajta spontaneitása és az ezzel kombinálódó tudatossága, az a hallatlanul érdekes kérdés, amely a művészet pszichológiát, amióta egyáltalán művészek léteznek, foglalkoztatja, ami pedig a nyelvészeket illeti, őket meg a pszicholingvisztika, azaz a nyelvnek a lélektani oldalának a tanulmányozása vezette arra a kérdésre, amivel most foglalkozunk. Tehát ez egyszerre alkotás lélektan, művészetpszichológia és pszicholingvisztika. Attól függ, honnan nézzük. Az előadás következő részében elég sokat foglalkozunk majd az öregek című Vörös Sándor szöveggel. Nem csak azért, mert a fotó, amelyet tetszettek látni is, egy idős Vörös Sándort idézett a számunkra, hanem azért is, mert lényegében ez a vers emelte őt Kodály Zoltán megzenésítése által is országosan ismert rangra. Először hallgassuk meg, ahogyan Vörös Sándor olvassa a saját versét. Szeretném megjegyezni, hogy az írott anyagban, amelyet tetszenek majd látni, miközben Vörös olvas, találnak néhány zárójeles formát, ez nem véletlen, a későbbiekben kitérek rájuk. Kérem a bejátszást.
Öregek, Oly árvák ők mind, az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon, mind cipekednek hazafelé, vagy tikat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusztak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggetek, mint hervadt őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág mindazt dalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekérrel régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszúrtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha a kezük játszik egy szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No, gyere, tedd le!
Először is az itt most éppen látható részlet egy szavára szeretnék utalni. A második sor azzal kezdődik, egykedvű. Ha figyeltek, Vörös olvasásában ezt hallották, egykedvű. Nyilván azért, mert az ő anyanyelvében ezt így szokás ejteni. Ahhoz azonban, hogy tovább mehessünk, még egy megjegyzés. A negyedik sorban tetszenek látni 70 év bűne, bajja, bánata. Itt zárójelben van egy jé, és a többi zárójeles forma is arra utal, ahogyan Kodály Zoltán megváltoztatta Vörösnek a szövegét, annak érdekében, hogy prozódiai szempontból a zenei ritmust minél pontosabban tudja kiszolgálni a szöveg. Akkor most visszamegyünk az elejére, és meghallgatjuk a Kodály kórus művet. Ferencsik János dirigál, a Budapesti Rádiókórus adja elő. Kérem az bejátszást.
Thank you.
két zseni egymásra találása, ez a mű. Ami a prozódiát illeti, ha már zárójelbe tettem ezt, azt a szövegben, tetszenek látni itt a negyedik sorban 70 év bűne, bajja, bánata. Ha az a második jé nem volna ott, akkor úgy valahogy hangoznék ez, hogy 70 év bűne, baja, bánata. A baja első szótöget járt értelemszerűen rövid volna. A bajja, pedig éppen az első szótak hosszú, bűne, bajja, bánata. Mind a három szó B-vel is kezdődik, meg hosszú szótaggal is. Hát ezért találták ki a prozódiát, ezért van. Még egy megjegyzés, egy bekezdés, három sornyi bekezdés, az, amit nem hagyott ki Vörös. Jól lehet, a megzenésítésben nem szerepel, ez az olyanok ők, mint ki utazni készül és már csomagol. Tetszetek látni, itt volt az előző oldalon. És akkor ez a négy szólamú vegyeskar hangzott el. Most még azt is megjegyezhetnénk, természetesen, hogyha ez egy olyan szövegtani előadás volna, ahol a szöveg zenésítésnek van kiemelt szerepe, megvizsgálhatnánk, hogy a no, gyere, tedd le hatszori ismétlésében az első és az utolsó előtti is B-dur, hogy aztán a B-szeptimen keresztül a H-dúrig jussunk el, a B-dur két B-s, két hangot leszállító skála, a H-dur pedig négy keresztes, azaz négy hangot fölemelő hangsor. Ennek is megvan a maga érdekessége, de idáig nem megyünk el, csak jelzem, hogy rendkívül hálás volna ezeket a vonatkozásokat megnézni, és még annyit, hogy a kórusvezetőnek is nagyon kell figyelni nagyon praktikus részekre, például a 70 nehéz év a békó karjukon. Na most, hogyha nem figyel a karnagy, akkor ebből 70 nehéz éva lesz. Könnyű belátni, hogy nem annyira komoly, mint amennyire a szerzők szánták. A nyelvi megjegyzések gyakorlatilag már elintéződtek, és felhívom a figyelmet arra, hogy aki szövegtani elemzést szeretne erről a kórusműről olvasni, Petőfi Sándor Jánosnak a Szöveg, mint komplex jel című 2004-es kötetében elég jó terjedelemmel foglalkozik vele. Milyen Vörös Sándor nyelve? A következő része az előadásnak erről szól. Hogyha egy szóval akarom mondani, akkor azt mondom, vernakuláris változata. Azaz, az édesanyjától a születése után kisgyermekkorban megtanult anyanyelv változat, amelynek, mint láttuk, dunántúli változatként sajátja rövid magánhangzók kedvelése, a zárt e hang kedvelése, bizonyos váltakozással is, erre majd később fogok utalni. A vernakuláris, ugye lingua vernacula, annyi, mint igazi nyelv. A sajátja a beszélőnek, amit tehát első nyelvváltozatként tanul meg. Ennek van egy szociolingvisztikai megközelítése, mint látjuk, egy nyelvközösségre jellemző nyelvváltozat. Akik körülbelül azonos vidéken élnek, körülbelül azonos képzettségűek, körülbelül azonos körülöttük a világ és a világnak a nyelvi megismerése. Ugyanennek azonban van egy pszicholingvisztikai megközelítése, amint erre az imént utaltam, nevezetesen az egyén anyanyelv változata, a vernakuláris változat, amelyen a legtermészetesebben, a legteljesebben fejezheti ki magát. Az alkotást illetően, mint utaltam rá, a vers születése című értekezés foglalkozik ezzel, és az irodalomból felsoroltam néhány olyan jól ismert nevet, amelyek mind a külföldi, mind a magyar irodalomban szerepelnek. Ez rajta lesz természetesen a weblapon. Péntek János professzor, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke kérésemre a következőképpen foglalta össze a vernakuláris anyanyelvváltozatnak és a költészetnek az összefüggését. Mint látják, a vernakulárostól senki nem képes szabadulni, de feltehetően az írókban és a költőkben nincs is ilyen szándék. Számukra bizonyára ez a biztos háttér és a tartalék. A következő mondat nyilván az erdélyi vernakuláris változatokról szól. a prózában nyilvánvalóbb, írja ő. Az is természetes, folytatja, hogy a költőknél ez az inspiráló háttér, forrás a hangzásban, vagy a hangzásban is feltételezhető. Aztán folytatja úgy, a vernakulális többnyire inkább hangzásában válik nyilvánvalóvá, és az a maradandó, ezt ugye úgy hívják, hogy artikulációs bázis, feltehető, hogy a költők általában is a vernakuláris hangzására építenek. Annak is van, egy általánosabb értelem, annak is van vernakuláris nyelvváltozata, akinél lesz standard közeli. Kérdés, hogy a nyelvi inspirációban, vagy a nyelvi gátlásban mi jelenti a többletet, a hátrányt vagy az előnyt. De mindenképpen másságot jelent, más hangot, és ez lényeges. Áprilisban írt a levélben. Azért előlegeztem meg mindazt elméletileg, amit hallottak most, mert találkoztam egy olyan szövegével Vörösnek, amely négyféle változatban került elém, és a négy változat nem egyezik egymással. Az első a Nyugat kiadásában, 1935-ben megjelent kötetben olvasható, ezzel párhuzamosan a Nyugat 1935-ös első számában is megjelent. Ez az első változat. A második változat az egybegyűjtött írásokban olvasható, itt láthatók az évszámok. Aláhúztam azokat az éveket, amelyekben a szerző, Vörös Sándor még kontrollálhatta, hogy mi az, ami megjelenik. A szerző által ellenőrzött változatot az ultima manus szóval jelöli meg a filológia. Azt jelenti latinul, hogy utolsó kéz. Tehát utoljára ő a keze nyomával jóvá hagy valamit, ezt jelenti az ultima manus. A harmadik változat ennek az évnek az április 27-én, amikor Szombathelyen, Csöngén és Celdömölkön volt egy háromnapos Vörös Sándor konferencia, egy csöngei lakos, Rozmán László olvasta el nekem csöngei nyelvjárásban ugyanazt a szöveget. Mindjárt fogom mutatni. És a negyedik változat pedig Vörös Sándor saját verseit olvassa. Az első kiadás lemez volt, látható az adat, a Hungaroton SLPX 13918-asa, ezt 10 év múlva is kiadták Magdó kazettán az MK 13918-on. Tessék nézni a 1935-ben megjelent változat négy sorát, és azt most megkísérlem elolvasni vasmegyei, csöngei tájnyelven. Megcsörrán a csárje kontja, kolompol az ősz kolomptja. A dér a kökényt megáste, hűvös és öreg az áste. Gondolom jól hallható, hogy jelentősen különbözik attól a formától, ami ugye az első nyomtatásban megjelent változat, attól meg még inkább különbözik, amely az egybegyűjtött írásokban volt olvasható. A különbség az, hogy az egybegyűjtött írásokban az az egyetlen szó van az akadémiai helyesírástól eltérő módon írva, hogy hűvös. Ugye tetszenek látni, hűvös és öreg az este. A kő és az emberben 4-5 szó alak íródik másként, rövid magánhangzókkal, és egyik sem tájnyelven. Hallgassuk meg maga Vörös, azon a bizonyos lemezen majd később kazettán, hogyan olvassa? Kérem a bejátszást.
Valstriszt, hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kucskóba bújnak a vének, ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve vásik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
Gondolom, hogy jól hallható volt számos dunántúli jellegzetesség, és az is például, hogy az ötödik sorban az van, mindegy, hogy rég vagy nem rég, a hatodikban nem marad semmi emlék. Tehát ami az ötödik sorban nemnek hangzik, az a hatodikban nemnek. Ez a fajta ingadozás is arra mutat, hogy nyilván Vörös anyanyelvében is volt ilyen típusú váltakozás. A sorok mellett mindenütt tetszenek látni ütem megjelöléseket. A tá mindig két egység, és a ti ehhez képest annak a fele. Tehát a fákon piros lázban, lányok sírnak a házban, és így tovább végig lehetne ritmizálni. Maga a felolvasás is jól érzékelhetően keringő. Tehát komolyan vette Vörös azt, hogy válsz szerepel a címben. Még egy megjegyzés. Az, hogy milyen magánhangzóval van írva, milyen magánhangzó, azaz hosszú vagy rövid magánhangzó van írva adott helyeken, az lehet, hogy fontos ritmikailag, de nagyon gyakran semmi köze a tulajdonképpeni szótag hosszúsághoz. Mert ugye lehet azt hosszan is olvasni, meg lehet röviden is, ami egyébként hosszú magánhangzó. Tessék nézni, ott van a kékre csípik az esték sor. Hosszúval van írva a kékre csípik az esték, ez a negyedik sor, és mégis hosszan olvasva rövid szótag hangzik. Tehát az hangzik, amit itt tetszenek látni, hogy kékre csípik az esték. Pontosan azért, mert így jön ki ez a három egységes lüktetés. Úgy hívja a bécsi Walzert a német, hogy Dreiviertel Takt, azaz háromnegyedes ütem. Na most ez nem háromnegyed, hanem háromnyolcad tulajdonképpen, hiszen a negyed az a bizonyos tá érték. És még egyet, hogyha nincsen több hely, akkor magát ölthető, de minden szótag rövid. Nézzék meg, mindegy, hogy rég vagy nem rég, ez 8 hosszú szótag. Mindegyik szótag hosszú kellene legyen. És az hangzik, mindegy, hogy kék vagy nem rég. Még egyszer, mindegy, hogy rég vagy nem rég. Tehát a 8 szótagot elosztja 3 taktusra a sor maga. Hallgassunk meg alátámasztásául mindannak, amit eddig hallottunk, egy olyan szöveget, amelyet, hogyha van önökben egy kis vállalkozó kedv, talán együtt is olvashatunk majd ritmizálva. Először hallgassuk meg Vörös hogyan olvassa. Kérem a bejátszást.
Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekek éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tovas, a falusi zárt kapuk álmain át tova, azúton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársony a cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsik és húgok álmai hajnali légcsiga fonatai újra le földre pörögnek. Súlyos, muraközi ló dobog, a kövön a patakopog, a paripa fölnyihog, a falon a ló feje hószínen a fekete tovasúan, ablakon és puha keszekusz a mennyei álmokon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekere kerezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain, ezer üvegizmú, salátabokájú, kakukkfejű tarka lovat lát.
Gondolom jól érzékelhető volt az a típusú ritmus, amelyikben a névelők, ha éppen névelők kerülnek oda, hangsúlyt kapnak. Ha úgy gondolják, akkor csak azt a sort, ami az utolsó bekezdésnek az első sora, tehát mennek a fuvarosok, aluszok a köpenyegük, ők maguk éberek. Próbáljuk meg együtt elolvasni. Gondolják, hogy menne ritmikusan? Tehát három és mennek a fuvarosok, aluszik a köpenyegük, ők maguk éberek. Ugye? Jól hallható, hogy nagyon határozott és következetesen érvényesülő ritmus. Ami nyilván aláfesti azt, amiről tulajdonképpen a szöveg szól. Itt megjegyzések vannak a nyelvi anyagra, ezeket már nagyrészt hallhattuk. A szociolingvisztikának nagyon érdekes kutatási területe a pidgin nyelv. Pidgin nyelvű szövege Vörösnek és jól ismert szövege a kuli. Hallgassuk meg, ő hogyan olvassa.
Kuli. Kuli bot vág. Kuli megy, megy. Csak guri-guri. Riksa, autó, sárkány, szekér. Kuli húz riksa, kuli húz autó, kuli húz sárkány, szekér. Csak guri-guri. Kuli gyalog megy, kuli szakál fehér, kuli álmos, kuli éhes, kuli öreg, kuli babszem, mágszem kis gyerek, verkis kuli nagy rossz emberek. Csak guri-guri. Riksa, autó, sárkány szekér, kihúz riksa, kihúz autó, kihúz sárkány szekér, ha kuli meghal, kuli meghal, kuli nem tud meghal, kuli örök, csak guri-guri.
Egy ilyen kvázi pidgin nyelv. Ezek, ennek a jellegzetességei a tömír rövid mondatok, a ragok jelek hiánya, grammatikai szabálytalanságok, a kínai kultúra jelzésszerűen van jelen, és a zárt ekkel olvas Vörös, mint hallottuk. Az egyik legismertebb vörös szöveg a Galagonya. Most azt a kísérletet szíveskedjenek meghallgatni, amelyet Zoltán Gábor rádiós szerkesztőnek köszönhetünk. Ő ugyanis a Rongyszőnyeg című 5x20 perces adásban, elhangzott rádióadásban kért meg különböző literátus embereket, hogy olvassanak vörös szövegeket. Ennek az eredményét fogjuk látni a Galagonyát illetőleg. Kérem a bejátszást.
Kuli.
Ez most a kuli.
Kuli.
Nem a kulit. A Galagonyát.
Izzik a Galagonya, izzik a Galagonya ruhája. Zúg a tüske, szélszalad ide-oda, reszket a Galagonya magába. Hogyha a holdra fátlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel, izzik a Galagonya, izzik a Galagonya ruhája.
Érzelmes alt.
99.
Őszi éjjel izzik a Galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a Galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a Galagonya ruhája.
Pusztán attól, hogy határozott volt a ritmus.
99.
Sebő Ferencet hallottuk.
99.
Őszi éjjel izzik a Galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a Galagonya magába. Kutyka a huldrá fáslat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája.
Nos, jó példa a galagonya arra, hogy ugyanazt a szöveget nagyon különböző felfogások hogyan tudnak előadni. A négy változatot jellemzi a következő néhány sor. És akkor most érkezünk Sebő Ferenc olyan megzenésítéséhez, amely az egyetlen vörös szöveget tartalmazza, amelyet valaha a zeneszerzőnek Vörös odaadott, és kérte, hogy zenésítse meg. Azt mondta, azt mondják, nem írok közéleti verseket. A második strófa olyan jó, békeharcos. Felhívom a figyelmüket arra, hogy nem marunk, ha te sem marsz. Ez az a bizonyos békeharc. Az imperialista kutya, az imperialisták, Egyesült Államok, a másik tábor meg a hat vak bak macska. Jusson eszükbe a Rákóczi indulónak az a népies gyerek nyelvi feldolgozás, hogy vakpali, vakpali mindent lát. Tehát az a hat vak bak macska, meg a nagy macska, az akkori Szovjetunió. Az egyik tábor, a másik tábor meg a kutya, és nem merünk, ha te sem arsz, ezt hívják békeharcnak. Kérem a bejátszást. Felhívom azoknak a figyelmét, akik a betűket is figyelemmel kísérik, hogy az első két sor, mindkét strófában három szót ugyanazzal a hanggal kezd, és a negyedik más. K-K-K-M, C-C-C-M, majdnem C-C-C-P. És akkor erről most többet nem. A Szajusz Szovjetszkij Szocialisztikus Respublik, ugyebár a C-C-C-P. Sebő Ferenc maga mondta nekem, hogy amikor elment Vöröshöz, és eljátszotta neki a gitárján a megzenésítést, azt mondta a költő, hogy itt a Komájni Ajatollah indulója. Az idősebbek tudják, hogy ki volt ez a Komájni Ajatollah. A változtatásokra utalok csak, ez a nyáú nem volt benne a szövegben, az előző kiadásokban, a Sebő megzenésítés után viszont Vörös beletette. Keleti hangulatú az intermezzo, sok-sok síp szól, emlékeznek a közzenére, ez nem véletlen. A refrén hasonlóképpen az ismétlések szerepe az volna, amiről itt most sajnos nincs időnk beszélni. Összefoglaló részhez kezdünk érkezni. Milyen tanulságok vonhatók le? Azt a kérdést tettem fel az előadás elején, hogy milyen Vörös Sándor nyelve? Ő maga azt írja ebben a versszületése című doktori értekezésben, hogy predesztinált valusi költő vagyok. A második, hogy az ultima manus helyett a költők, amikor felolvassák saját verseiket. Az utolsó hangzásnak, az utolsó ultima kadenciának kéne érvényesnek lenni. A harmadik erre utalások történtek, a zeneszerzők sajátos igényeket valósítanak meg. A negyedik, a lírában döntő fontossága van a vernakuláris nyelvváltozatnak, a gyermekkor legmélyéről uralkodik rajtunk ez a nyelvváltozat. És ötödször, Vörös naponta újjászületik, amint verseit mondják. A Talizmán című verséből választottam az előadás címét, az utolsó sor meghalok születni. Nyilván ezért a keleti gondolkodás módnak az eredményeként. És akkor hallgassunk meg még egy Vörös Sándor általános iskolást, amint 2013. június 22-én verset mondott. Kérem a bejátszást.
Kedves utasok! Éppen ma ünnepeljük Vörös Sándor költő 100. születésnapját. Hallgassák meg egy versét. Bolygózápor, libben táncol, sohag a fű sűrűjén, faágám. Kéklő, halvány, felhők alján, kivirul a ragyogó szivárvány. Orosz Enikő vagyok, a Vörös Sándor általános iskola 4. osztályos tanulója. További kellemes utazást kívánok!
Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Galambos Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar egyetemi tanára tartja meg a Könnyű volt-e Sherlock Holmes dolga című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!